Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön. Az útmutató heti igéi bőjt 6. vasárnapján így hangoznak, János evangélium a 3. fejezetéből a 14. és 15. vers, ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Na, mielőtt a második igét olvasom, egy picit megállok ennél az igénél. Milyen kígyóról van szó ebben az igében? Részkígyóról. Mi az a részkígyó? Mérgező a részkígyó? Mert ezet szokott az ember nyalogatni, kóstolgatni? Így értjük a mérgezőt? Hogy? Jelkép, valamilyen, de igazi részkígyó volt, tehát amikor Mózes... Igen, és miért kellett feltekintenie, meg megmenekülnie valakinek? Mert voltak igazi kígyók is, amelyik milyenek voltak? Mérgezőek, tehát hogy ezért álltam meg egy pillanatra, hogy akkor mi van ezzel a méreggel? Mert hogy voltak mérges kígyók, amelyikek megmarták a néptagjait, és amikor segítségül kiáltottak Istenhez, akkor Mózesnek egy részkígyót kellett készíteni, és azt mondani, hogy nézzenek föl a részkígyóra, és akkor megmenekülnek. Na, álljunk meg egy pillanatra. Miért marták meg a kígyók az embereket? Óvatlanok voltak? Nem. Isten büntetése volt mi miatt? A bűn miatt. Mert hogy Isten kihozta őket Egyiptomból, és rengeteg csodát tett velük, de ők újra és újra lázadtak az Isten ellen, és zúgolódtak, és volt egy pont, amikor Isten sokáig nagyon türelmes volt, volt egy pont, amikor Isten mérges kígyókat adott ítéletként rájuk, de akarta Isten, hogy ők meghalljanak a bűn miatt? Nem akarta. Nem akarta, nem azért adta a büntetést, mert azt akarta, hogy meghalljanak, de mit akart az Isten? Figyelmeztetést, és hogy mire jussanak el? Bűnbánatra és hitre. És ezért, amikor rájöttek arra, hogy az ő bűneiknek milyen következményei vannak, hogy meg fognak halni, ha ez így marad, és kiáltottak az Istenhez segítségért, akkor Mózesnek készíteni kellett a részkígyót, és azt mondani, hogy aki felnéz a kígyóra, az megmenekül. Mert az a részkígyó az ilyen mágikus valami volt? Gyógyított a részkígyó? Nem. Akkor miért? Miért volt abból megmenekülés? Mert Isten azt mondta, és ha hittek benne, és felnéztek a kígyóra, akkor Isten megmentette őket a haláltól. Na most, mit olvastam fel, hogy bőjt 6. vasárnapjának ez az igéje, hogy ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Hogy jön ez a részkígyós történet a bőti időszakhoz? Igen? Így van. A bűn halálos dolog, a mai napig az ember életét veszélyezteti, és Istennek van megoldása a bűnre, az, hogy az ő egyszülött fiát felszegezték a keresztfára, és aki feltekint hittel, az megmenekül nem a testi haláltól, hanem az örök haláltól, a kárhozattól. Logikus dolog az, hogy most egy részkígyóhoz kell oda menni és föltekinteni rá, és az majd megmenti az ember életét? Logikus? Emberi szempontból nem. Miért mentett mégis életeket az a részkígyó? Mert az Isten azt mondta. Az, hogy Isten fiát keresztre feszítik, és így van a mi megváltásunk. Ez emberi logikával értelmes dolog, vagy következik az emberi logikából? Nem. Nincs az az ember, aki ezt meg tudja magyarázni, hogy miért így, miért úgy. Mégis örök életet és szabadulás jelent. Miért? Mert az Isten azt mondta, hogy ez a megoldás útja az ő egyszülött fiának a kereszthalála. És ha megvan bennem a hit, és úgy megyek oda a kereszthez, akkor életet nyerek. Na ez az első igény, Bőjt 6. vasárnapján. Másik igény pedig, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Ez miféle ige? Ismerőse valahonnan ez az ige? Jézus bevonul Jeruzsálembe. Mit keres ez az ige ma heti igeként előttünk? Mert virágvasárnapot ünnepünk. Gyerekek, gyertek ide, kérlek mellém egy pillanatra, mert utána kiengedlek majd titeket. Úgyhogy ez már az elindulásnak az első lépése, csak még először erre felé induljatok. Aztán majd itt összeszeditek Katát, és mehettek utána ki. Na, gyertek ide mellém, és nézzetek körül itt az oltárnál. Mit látunk az oltárnál? Virágokat. Látunk virágokat, mit látunk még? Látjuk a keresztet, mit látunk még? Látunk faágakat is. Emlékeztek a virágvasárnapi történetre? Levelek is vannak, így van. Mi van a virágvasárnapi történetben? Jézus mit csinált? Jön be Jeruzsálembe. Hogyan jön be? Szamárhától. Miért Szamáron jött? Azt kért, mert így akarta kifejezni, hogy ő milyen alázatos. A királyok egyébként milyen állaton jártak? Lovon jártak. Ő megérdemelte volna, hogy lovon jöjjön? Ő király volt? Hát mindeneknek a királya, és ő mégis úgy döntött, hogy ő Szamárhától jön be, ezt előre megmondta Isten, hogy ez így lesz. Ki akarta fejezni, hogy ő alázatos királyként jön, és amikor megérkezett városba, melyik városba érkezett? Jeruzsálembe. Miért jött egyébként Jeruzsálembe? Mi volt a célja? Tudta, hogy mi fog vele ott történni? Keresztre fogják feszíteni, tehát jó, hogy felfigyeltetek, hogy a háttérben ott van a kereszt, és akkor Jézus jön, halad a kereszt felé, és nagyon sokan vannak a városban, akik mit csinálnak közben?
Dicsőítik.
Kiabálnak. Mit kiabálnak?
Hozsánna.
Hozsánna. Így kiabálták? Hozsánna.
Hangosan.
Hangosan. Na próbáljuk, hogy kiabálhattak. Hangosan. Hozsánna. Ez még nem volt elég hangos. Még hangosabban. Hozsánna! Na, még hangosabban. Hozsánna! Testvérek, segítsetek, jó? Hozsánna! Na, még egyszer. Hozsánna! Hogy is van az egész mondatunk? Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. Most csináljuk úgy, hogy az első mondatot, Hozsánna a Dávid fiának, azt a gyerekekkel kiáltjuk, jó? Próbáljuk ki? Hozsánna a Dávid fiának. A második mondatot. Áldott, aki jön az Úr nevében. Az az oszlop kiáltja, jó? Nem beszélgetünk hátul, hanem ezt kiáltjuk. Áldott, aki jön az Úr nevében. A harmadik mondat. Hozsánna a magasságban, pedig ezé a társaságé. Hozsánna a magasságban. Na még egyszer, gyerekek kezdik második mondatot, ez pedig itt, és hangosan kiáltjuk, és vannak virágok előttünk, és azt látjuk, hogy ott van a kereszt a háttérben, és mindaz, ami virágvasárnap történik, minden hangulatával, érzésével, mondatával a kereszt felé mutat. Na, akkor gyerekek kezdjük.
Hozsánna a Dávid fiának!
Áldott, aki jön az Úr nevében!
Hozsánna a magasságban!
Érdekes élmény volt, ugye? Megfordulhattuk, gyerekek, hogy szembenézzünk a testvérekkel. Milyen érdekes az, hogy nagyon sokszor a bibliai történeteket én most nem bohóckodni akartam, hanem azt szerettem volna arra meghívni a testvéreket, hogy éljük át azt, mi sokszor elolvasunk egy történetet, és olyan monoton végigolvassuk. Most pont konfi során az apostoli hitvallásról volt szó a gyerekekkel, és annyi mindenre rácsodálkoztunk, hogy hát annyiszor elmondjuk, és úgy észre se vettük, hogy milyen erő van egyik vagy másik részében ennek a szövegnek. Most a világvasárnapi történetben is ott van szó arról, hogy kiabál a tömeg, és hogy ennek milyen lendülete, hangulata van, milyen hatása lehet egy-egy emberi lélekre, hogy ott kiabálnak mellette, és milyen súlyos mondatokat mondanak ki, erről majd a prédikációban fogok szólni, és közben, ahogy kiabálnak, és úgymond élvezik a helyzetet, fogalmuk sincs arról, hogy miről beszélnek. Nem fogják fel. És testvérek, azért akartam most ezzel kezdeni, hogy tudatosuljon bennünk az, hogy amikor elénk kerülnek a bibliai történetek, akár végigolvassuk a csendességünkben, akár egy ilyen interaktív módon elmondjuk, akkor ne megszokott módon menjünk végig rajta, hanem érezzük át azt, hogy nagyon sok minden van ebben, amit nem is értünk, csak valamit megsejtünk belőle. Na, én köszönöm, gyerekek, hogy segítettetek nekem ebben, kiengedlek titeket, áldott alkalmat kívánok, és akkor mi pedig a gyülekezettel a 209-es evangélikus énekeskönyvi énekkel kezdjük az Isten tiszteletet, ami az az ének az evangélikus énekeskönyvbe, ami a virág vasárnapi történetet mondja el, énekbe öntve. Ez egy klasszikus ének, evangélikus templomokban virágvasárnap vagy kezdőénekként, vagy főénekként ez az ének el szokott hangozni. Most akkor mi is ezzel fogjuk az Isten tiszteletet kezdeni. Tehát 209-es számú ének. vezető oltári szolgálat során a hármas liturgiát fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Uram, ne légy távol tőlem, erősségem, siess segítségemre. Te benned bíztak atyáink, hozzád kiáltottak és megmenekültek. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben, és leborul előtted a népek minden nemzetsége. Emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szeretem önmagamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engemet. Könyörülj rajtam, és adj szolgálatra kész szívet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten, add nekünk kegyelmedet, hogy tetszésed szerint emlékezzünk meg egyszülött fiad megváltó szenvedéséről, és így elnyerjük bűneink bocsánatát az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, bőjt 6. vasárnapjára, más néven virágvasárnapra felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, a második fejezet 5. versétől a 11. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát a Filippi levél 2. fejezetéből az 5. verstől olvasom. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét, válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és Bogi jelezte, hogy van bizonyságtétele, amit szeretne a testvérekkel megosztani. Fogadjuk szeretettel.
Erős várom Istenünk, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Volt bennem egy harc, hogy el kell-e mondanom, nem kell-e mondanom, de azt gondolom, hogy ha Isten valamit elvégez az életünkbe, akkor jó, ha ezt meg tudjuk osztani a testvérekkel és egymással. És én nagyon hálás vagyok, mikor így azt hallom, vagy azt látom, hogy Isten hogyan munkálkodik az életetekbe, az életünkbe. És szeretném megosztani, hogy tegnap egy vezetőképzőn vettem részt, mindjárt elmondom, hogy mit kerestem ott. A testvéremmel együtt vettünk részt ezen a programon. Ez keresztény vezetőknek szólt, és voltak magyar és külföldi előadók is, és próbáltuk ugye olyan vezetőket, akik úgymond világi szempontból is mondhatjuk így, hogy sikeresek meghívni erre a konferenciára. És én még azért észrevettem ezekben a vezetőkben több fontos tulajdonságot. Az egyik, hogy alázatosak voltak, a másik pedig, hogy mindegyik Istennek adott dicsőséget. És csodálatos volt így egy csokorba hallani őket, hogy Isten honnan, hova juttatta el őket. Volt néhány idegen kifejezés, amit most így megemlítenék, például az, hogy redukció, priorizálás vagy fókusz. Most nem fogom elmondani, hogy mit tanultunk, majd esetleg női körön kitérek rá. Mit jelent az, hogy fókusz? A fókusz azt jelenti, hogy kapok egy látást az Istentől, és azt minden olyan értelemben fölé helyezem, hogy kialakít egy fontossági sorrendet az életembe, hogy mi az én szenvedélyem, mi az, amit Isten elültetett a szívembe, egy álmot, ami tőle van, és hogyha ez az Istentől van, akkor ehhez kapok erőt, és ez szenvedéllyel tölt el, és hogy innentől kezdve priorizálnom kell, hogy mi az, ami fontos az életemben, és mi az, ami nem fontos. Mert ha nem fontos dolgokkal foglalkozok, akkor a fontos dolgokra nem lesz időm, és nem fognak megvalósulni az életemben. És ugye sokat halljuk ezt a kifejezést, hogy kiégés, És arról volt szó, hogy ha nincs tűz bennem, akkor igazából nem tudok kiégni, mert szükségem van, vagy lehet, hogy pont fordítva van ez a fogalom, de szükségem van arra a tűzre, amit Isten ültet el a szívembe. És hogyha nincs célom, vagy azt érzem, hogy most nagyon céltalan az életem, akkor kérjek Istentől. És van egy olyan cél, ami mindegyikünknek igaz az életére, az, hogy sóvá és világossággá kell lennünk ebbe a világba, amit minden keresztény embernek odaadott Isten célként. És nagyon jó témák voltak, például, hogy vezetőként mit kezdünk azzal, hogyha önbizalom hiányba szenvedünk, és hogy ennek az önbizalom hiánynak sokszor az összehasonlítás ugye az oka, hogy másokkal összehasonlítjuk magunkat, és Isten azt mondja, hogy ezt ne tegyük, ne csináljuk, mert ő gyönyörködik bennünk. És nagyon jó volt, mert aki előadott, pont egy esenis gyermekről beszélt, hogy egy iskolai előadáson csak 4 sort tudott elmondani, és azt is dadogva. De elmondta azt a 4 sort, és hogy a szülei gyönyörködtek benne, és Isten ugyanígy gyönyörködik bennünk, hogy azt a mi kis dadogó 4 sorunkat odaadjuk neki, és Isten újong, amikor mi megtesszük ezt a lépést az életünkbe. És hát ugye ennek a konferenciának volt egy ilyen lelkileg is megújító célja, ami az Istennek a munkája volt közben bennünk, de hogy szó volt arról, hogy milyen a jó vezető, és kik az Isten szerinti jó vezetők, és úgy nevezték, hogy ezek ilyen szövetségi vezetők, akiknek az a tulajdonságuk, hogy a nagyon különböző embereket összegyűjtik, és nem akarják őket megváltoztatni, hanem felismerik, hogy micsoda áldás van abban, hogy különbözünk. És Isten minden így teremtette ezt a világot, tehát ugye nincs két egyforma növény, tehát hogy igazából minket is erre hív el egy gyülekezetbe, hogy a különbözőségeinket szolgáljuk, és ezt adjuk össze, és igazából így fog fejlődni egy gyülekezet. És nem az a cél, hogy mi egyformává váljunk, viszont a különbözőségeinkben kell, hogy legyen egy közös célunk, hogy közös legyen a látásunk. És a közös látás azt gondolom, hogy keresztényként az, hogy Krisztusnak megnyerjük az embereket, és ez a legfontosabb, hogy mindegyikünk számára ez legyen a cél az életünkben, és úgy álljunk ehhez, mint Pál apostol, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok a cél felé. És hogy az a jó vezető, aki hisz bennünk, aki felismeri az Istentől kapott ajándékainkat, és megtesz mindent azért, hogy ezt kibontakoztassuk. És azt gondolom, illetve erről is szó volt, hogy Isten valószínűleg, hogyha bízott ránk embereket, akkor valahol a szívünk belül tette a vezetésnek az ajándékát. És hogy most, akik itt vagyunk, vagy itt vagytok, én azt gondolom, mindenkinek szól ez az üzenet, hogy megkérdezni Istent, hogy nekem milyen ajándékot adott. És azt adjam be, úgymond a közösbe, mert hogy neki van egy beleadó terve az életünkben, hogy osztuk meg egymással. És hát nekem ez nagyon megújító volt ezt hallani, nagyon jó volt az, hogy pontosan ezek azok a dolgok, amikben Isten vezet. És volt még egy fontos dolog, tudom, hogy nem a nagy nevek számítanak, de nekem akkor is egy pozitív csalódás volt. Volt egy külföldi előadó, ki nem személyesen, hanem ilyen videó üzenetben jelentkezett be. Ő volt a John Maxwell, ő egy 78 éves bácsi, aki lelkipásztor Amerikába, de hogy nagyon sok ember számára eljutatta az evangéliumot. És csodálatos volt az, ahogy az ő vezetői szolgálatát kivitte a világba, és lecsorgott így az evangélium, úgymond a világi szinten, és nagyon sok ember megtért az ő szolgálatán keresztül. És végtelenül alázatos volt ez az ember, és azt mondta, hogy ő nem menj nyugdíjba, mert az Isten országában nincs nyugdíj, hanem benne ugyanaz a tűzjég, mint amikor megkapta, nem tudom, fiatal korában az elhívását, és hogy az evangélium ugyanúgy a legfontosabb a számára. És még mondotta Maxwell valamit, hogyha ilyen vezetőink vannak, akkor köszönjük meg nekik, hogy ott vannak az életünkben, és hogy Enikő, nekem te jutottál eszembe. Mert hogy azt éreztem, hogy például, hogy a különbözőségeinket nagyon-nagyon jól használod így a gyülekezetben, és azt, hogy a lelki ajándékainkat is megteszel mindent azért, hogy kibontakoztasd, és köszönjük, és azt kívánom, hogy tudd ezt továbbra is az Isten dicsőségére fordítani, úgyhogy köszönjük szépen, és köszönöm a gyülekezetnek is, hogy meghallgatta. Köszönöm.
Köszönjük szépen a bizonyságvételt. Lehet, hogy elsőre a testvéreknek meglepő volt, hogy vezetőkről beszél a Bogi, de hogy nagyon fontos azt látnunk, hogy szolgálatokat kapunk az Istentől, és mindenki valamilyen szinten egy közösségnek a vezetője. Van, aki gyülekezetnek, van, aki munkahelyi közösségnek, van, aki a családnak, vagy annak a néhány embernek, aki rá van bízva. És ugye ez tényleg fontos, hogy komolyan vegyük azt, hogy állunk a mások előtt, illetve hogy amikor mélységeink vannak, vagy valamiket elrontunk, akkor azzal is őszintén tudjunk odaállni. Tehát, hogy hitelesen tudjunk szolgálni. Ez most nagyon meglepett ez a végső konklúziója itt Boginak, tehát nem tudtam egyébként pontosan, hogy miről fog beszélni, de hogy azt szeretném aláhúzni mindannyiunk életében, amit Jézus is mondott, hogy ő szolgálni jött. Tehát ő övé volt minden, és ez a Krisztus himnusz, ami az előbb elhangzott, annyira megrendítő, hogy tényleg övé minden. És ő ezt úgy használta fel, hogy odaadta az életét értünk, és nekünk ezért van mindenünk. Milyen jó az, hogyha mi ennek a Krisztusnak a közelébe kerülhetünk, átvehetjük az ajándékait, és milyen nagy kiváltság az, hogyha ő be tud minket állítani valamilyen szolgálatba, és tudunk mások felé mi is az eszközei lenni. Nem úgy, mint ő, mert nyilván nem messze vagyunk ettől, de a magunk lehetőségeivel, talentumaival, eszközeivel. Énekeljük most akkor az igehirdetésre készülve a 363-as számú éneket, amit Isten tisztelet előtt már gyakorolgattunk.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kijelölt szent igét, Virágvasárnap evangéliumát, amit megírva találunk Máté evangéliumának 21. fejezetében, az első verstől a 9. versig a következőképpen. Tehát Máté evangélium a 21. fejezetének első versétől olvasom. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása: mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogyan Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Azt hiszem, hogy az, hogy ezt az igét olvastam fel, most virágvasárnap az Isten tiszteleten, az senkit nem lepett meg. De ezt az igét így egy az egyben kétszer olvassuk fel az egyházi esztendő során. Az egyik a virágvasárnap ünnepe, amikor vagy oltár előtti igeként, vagy pedig prédikációs alapigeként hangzik el, de van egy másik vasárnap is, amikor minden évben azon a vasárnapon vagy oltár előtti igeként, vagy prédikációs alapigeként elhangzik. Emlékszik-e valaki, hogy melyik ez a másik vasárnap? Nem húsvét.
Karácsony
előtt, így van, emlékszel, hogy mikor? Adventben sorba vettük ott a heti igéket, és föl is írogattunk szavakat, hogy emlékezzünk rá, hogy melyik vasárnapnak mi az üzenete. Emlékszünk, hogy hogy voltak azok a szavak? Először király, utána megváltó, utána út, és utána volt az öröm, a közel. Na, melyik adventi vasárnaphoz kapcsolódik ez a történet? Nem.
Király
a királyod érkezik, így van, az első vasárnaphoz. Advent első vasárnapjának az evangéliuma, és virágvasárnap, azaz böjt hatodik vasárnapjának az evangéliuma egy az egyben megegyezik. Ez a történet, Jézus bevonulása Jeruzsálembe. Nem figyeltünk még föl rá, ugye? Milyen érdekes, hogy amikor kezdődik az egyházi esztendő, és ugye az első ünnep, ami előttünk van, Jézus Krisztus születésének az ünneplése, hogy az Isten fia eljött ebbe a világba, akkor a legelső vasárnap, amikor ezzel foglalkozunk, hogy várjuk az üdvözítőt, meg a születését ünnepeljük, akkor ott a királyi mi volt a, alázatos királyi mi volt a hangsúlyos, hogy senki ne felejtse el, ugye hányan beleesnek abba a hibába, hogy ott ez a jaj de cuki, gügyögő kis betlehemi kisdet szintjén megmaradnak az ünnep ünneplésénél is, és a advent első vasárnapja rögtön az elején erre hívja fel a figyelmünket, hogy amikor mi kis Jézusról beszélünk, és a karácsonyt ünnepeljük, akkor ne felejtsük el, hogy a király érkezik, az Isten fia belép ebbe a világba, és rálép arra az útra, hogy beteljesítse a megváltásnak a csodálatos Istentől elrendelt útját, ami egy nagyon nehéz, fájdalmakkal, szenvedéssel teletűzdelt út lesz majd a számára. Tehát az advent első vasárnapja ezzel a történettel kezdődik, és a böjt hatodik vasárnapja pedig a böjti időszaknak a lezárásánál, amikor már kezdődik a nagy hét, tehát ez is egy nagyon fontos ünnep, hogy virágvasárnappal már kezdetét veszi a nagy hét, amikor fölgyorsulnak az események, amit itt a gyerekekkel is megfogalmaztunk, hogy ott van a kereszt, látjuk a virágok mögött a keresztet, akkor ott a tömeg, aki ott volt a virágvasárnapi tömegben, semmit nem látott a keresztből, de Jézus látta, ahogy tartott befelé Jeruzsálem felé, látta a Golgotát, látta azt, hogy őt hol fogják keresztre feszíteni, látta azt, hogy ez mit jelent számára, micsoda kínokat jelent számára, testileg is és lelkileg is, az ember bűne miatt, de látta azt is, hogy ez a kereszt, ami ott van előtte, ez a megváltás lesz a bűnbe esett embereknek, mindenkinek, aki majd odajön a kereszthez, és hittel felnéz a felszegzett emberfiára. Tehát advent első vasárnapján, amikor karácsony ünnepére készülünk, Krisztus, aki alázatos királyként érkezik Jeruzsálembe, áll elénk. És böjt hatodik vasárnapján, amikor Krisztus ráfordul arra az útra, ami miatt tulajdonképpen beleszületett ebbe a világba, akkor megint ez a történet kerül elénk. Miért fontos ezt így látni, vagy miért fontos tudni azt, hogy ugyanaz a történet ezen a két vasárnapon elénk kerül? Mert fölhívja a figyelmünket arra, hogy mennyire összetartoznak az egyes ünnepek. Hogy nem lehet karácsonyról húsvét nélkül beszélni, nagypéntek és húsvét nélkül, de pünkösd nélkül se, hanem ez az egész egy nagy egészet alkot, Isten megváltó tervének a kibontakozását. És Jézus mindegyik ponton, akár a születése, a kisdedsége a hangsúlyos, akár a megfeszített alakja, akár az üres sírja, mindegyikben úgy áll előttünk, mint Úr, mint király, mint alázatos, aki otthagyta a mennyei magasságot azért, hogy minket felemeljen, és ez, hogy ez a történet ezen a két ünnepnapon elénk kerül, ezt még inkább felhívja erre a figyelmünket. És akkor most a történetre, ha koncentrálunk. Én nagyon sokszor hallottam már azt, amikor beszélgettünk erről a történetről, a virágvasárnapi történetről, aminek ugye nagyon fontos eleme az, hogy ott újjong a tömeg, és úgy fogadják Jézust, mint az érkező messiást, hiszen amikor azt mondják, hogy Hozsánna a Dávid fiának, akkor ezzel azt mondják, hogy te vagy a messiás, te vagy az, akit az Isten megígért, és mi úgy ünnepelünk téged, mint a megígért messiást, aki végre megérkezett közénk. És nagyon sokszor megfogalmazódik az ennek a történetnek a kapcsán, hogy lehet az, hogy ez a tömeg világvasárnap ünnepel, Jézust ünnepelve fogadja, és néhány nappal később, nagypénteken, ugyanez a tömeg pedig feszítsd meget kiált, és az a szándéka, és mindent megtesz azért, és ott van eszközként a főpapok meg a farizeusok kezébe, hogy Jézus Krisztus kereszten, mint egy gonosztevő meghaljon. Hogy lehet ekkora különbség ugyanazoknál az embereknél? Hiszen a zsidóknál ez úgy volt, hogy fölmentek az ünnepre Jeruzsálembe, az nem azt jelentett, hogy elmentünk egy órára vagy másfél órára a templomba, és aztán hazamentünk. Hát sokan nagyon sok kilométert megtettek azért, hogy részt vehessenek az ünnepen. Az több napig tartott, és részt vettek az ünnep valamennyi napján. Nagyjából ugyanazok az emberek voltak ott virágvasárnap, már megérkezve, akik ott voltak nagypénteken. Hogy lehet ekkora különbség? Hogy lehet az, hogy itt messiásként üdvözlik Jézust, és aztán pár nappal később, mint gonosztevőt, feszítik keresztre. Hogy lehet az, hogy idézik az ószövetségi proféciákat, hiszen amit mi együtt is mondtunk az Isten tisztelet elején, azok ószövetségi mondatok, proféciák a messiásról, és ők ezt idézik Jézus bevonulásakor, és aztán pedig nagypénteken semmit nem látnak ebből. Pont ellenkezőleg viselkednek, mint ahogy virágvasárnap viselkedtek. Hogy lehet ez? Testvérek, én ennél a pontnál találtam meg most ezen a mai vasárnapon azt az üzenetet, amit át kell nektek adnom. És ennek a háttere az az, hogy ugye amikor Jézust keresztre feszítették, amire készülnek itt a bevonuláskor, az ünnep volt, amit a zsidók úgy neveztek, hogy Páska ünnep. Amikor azt ünnepelték, hogy megszabadultak Egyiptomból, hogy kihozta őket az Isten a nyomorúságból, ahol halálra voltak ítélve. Kihozta őket a nyomorúságból, népévé tette őket, és valami csodálatos útra indította el őket, és megígérte, hogy majd elküldi a messiást. És ez egy örömünnep volt számukra, hiszen halálból élet, ezt ünnepelték minden egyes Páska ünnepen. És ennek a zsidó Páska ünnepnek megvoltak a meghatározott elemei, amit minden alkalommal gyakoroltak, amik visszaköszönnek nekünk itt Jézus szenvedés története kapcsán is. És amit én ma ki szeretnék emelni, az az, hogy a zsidó ünnepnek az egyik része volt az, hogy énekelték a hallél zsoltárokat. A hallél zsoltárok. Halleluja! Dicsérjétek az Urat, a Zsoltárok könyvéből az a rész, ami a 113-tól a 118. Zsoltárig terjedő részeket jelenti. És a zsidóságnak az egy teljesen természetes dolog volt, hogy ezeket a Zsoltárokat minden nagy ünnepen végig énekelték. És egy nap többször is elhangoztak ezek a zsoltárok. Volt olyan, amikor egészen sokszor egy szertartás keretében egyiket vagy másikat végig énekelték. És az a mondat, amit itt mi kiemeltünk, hogy Jézusnak szól, és Jézusról szól, mert azt mondják, hogy Hozsánna a Dávid fiának, és látják benne a messiást, fogalmazzuk ezt meg mi magunk számára így, az tulajdonképpen ebből a egyik hallél zsoltárból a megszokott rend szerint elhangzó énekvers volt. És akkor mit jelent mindez a mi számunkra? Azaz, hogy éneklik a zsoltárt. 118. zsoltár 19. versétől a 29. versig terjedő részben, ami úgy kezdődik, hogy nyissátok ki előttem az igazság kapuját. Ebben szerepel ez a mondat, hogy ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Az újfordítású Biblia szerint ez így szerepel a 118. Zsoltár közepén. Ez a Hozsánna. A segíts meg! Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön. Szóval, mi történik ott virágvasárnap? A zsidók jönnek ünnepelni a megszokott ünnepet, ami egy fantasztikus örömünnep. Amit az anyateljjel szívtak magukba, hogy hogyan kell megünnepelni. Aminek megvannak a megfelelő elemei, szertartásai és énekei. És ők éneklik azokat az énekeket. Azokat a csodálatos énekeket, azokat a csodálatos zsoltárokat, amelyek számukra hozzátartoznak az ünnephez. És amikor ezt éneklik, akkor vonul be Jézus Szamárháton Jeruzsálembe. És ők ennek az egésznek a hangulatával, az élményével ránéznek Jézusra, és ott elkezdik a virágokat pakolgatni, meg ágakat vágni, meg leteríteni a felső ruhájukat. Testvérek, ez valami olyasmi, mint amikor mi énekeljük a kedvenc énekeinket. lelkesen, átérezve ezt, szívünkkel, lelkünkkel, és zeng az utca, vagy zeng a templom, amikor ebben benne vagyunk. De nem biztos, hogy amikor énekeljük ezeket az énekeket, akkor azt úgy énekeljük, hogy közben hitvallást teszünk mindarról, amit énekelünk az énekekben. Engem nagyon mélyen megrendített, amikor egyszer valaki azt mondta, egy lelkipásztor testvér fogalmazta meg, hogy soha nem hazudunk annyit, mint énekeink közben. Soha nem hazudunk annyit. Mert milyen súlyos mondatokat mondunk ki az énekekbe. Milyen hitvalló mondatokat mondunk ki az énekekben. Hogy teljes szívünk az Úré. Hogy mindig őt dicsőítjük. Hogy sorolhatnánk. És ez tényleg így van? Még az se biztos, hogy akkor, amikor lelkesen énekeljük azt az éneket, akkor tényleg ezt csináljuk. Hiszen lehet, hogy csak tetszik az ének, és úgy énekelünk. Vagy megszoktuk, meg hozzátartozik az Isten tisztelethez, hogy most ezt kell elénekelni. Hány ilyen helyzet van a mi életünkben is? És testvérek, engem ezen a ponton állított meg ma ez a ezerszer hallott történet. Csodálatos szokás volt akkoriban. Zarándokok ezrei évszázadokon keresztül énekelték azokat a zsoltárokat, és énekelték azokat a mondatokat is, hogy Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. És amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, akkor lehet, hogy ebből a sokaságból voltak olyanok, akik megsejtették, hogy itt valami több van. Ahogyan Jézus jön, ahogyan Jézust megismertük, hiszen Jézus annyi csodát tett, hiszen Jézus csak pár nappal ezelőtt feltámasztotta Lázárt, megnyitotta a vak szemét, olyan erővel hirdeti az Isten országát, hogy senki más nem beszélt róla. Valami rémlik, hogy talán ő. De nem volt ott ezekben a szívekben az a tudatos hitvallás. Nem volt ott. Ne csodálkozzunk azon, hogy ez a tömeg pár nappal később feszítsd meget kiállt. Hiszen amikor valaki tudatos hitvallást mond, az is hányszor elbukik utána. Gondoljunk csak a saját életünkre. Mi mindennel kell időnként szembesülnünk, hogy mit tettem. És jönnöm kell bűnbánattal. Megtért emberként is oda az Isten elé. Uram, könyörülj rajtam, mert megtagadtalak téged. Pedig meg voltam győződve, és kimondtam a hitvallásomat, és nagyon. És itt vagyok. Szóval testvérek, ami itt történik virágvasárnap, ebben a történetben, az előre mutat Krisztus megváltó munkájára, de az emberek szívében nem akkor, hanem utólag nyer értelmet. Utólag. Amit Jézus a utolsó vacsorán a tanítványainak mond, az valahol erre a történetre is igaz, hogy amit most teszek, azt még nem érted, de majd később megérted. És nem mindenki, aki ott volt a tömegben, értette meg később. De reménységünk, hogy voltak, akik igen. Reménységünk, hogy voltak, akik, amikor Péter pünköskor prédikált, és azt mondta, hogy ti feszítettétek meg a Krisztust, és szíven találta őket, és megtértek, és megkeresztelkedtek, azok addigra megértették, hogy ami ott történt virágvasárnap, és amit ott mondtak virágvasárnap, az Krisztusban tényleg beteljesedett. Szóval ez az első üzenet, hogy ott lehetünk, énekelhetjük Jézus dicséretét, még azelőtt, hogy megértenénk a kereszt jelentőségét, és beengednénk őt a szívünkbe. És ez csodálatos, hogy ezt megengedi nekünk az Isten. És az, hogy ott vagyunk egy alkalmon, és lelkesen énekelünk, az még automatikusan nem jelenti azt, hogy megváltott emberek vagyunk. És még egy dolog, amit szeretnék ebből az igéből kiemelni, ez pedig ehhez a mondathoz, hogy Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Ez a hozsánna, a héber szó, ezt így fordíthatjuk le, hogy segíts meg, ments meg. Ez az eredeti jelentése. Amikor a virágvasárnapi tömeg kiabálta a hozsánnát, akkor már elfelejtették ennek a szónak az eredeti jelentését. Minden Biblia ismereti kommentár úgy beszél erről, hogy az eredeti jelentése a hozsánna szónak az volt, hogy akkor mondta ki valaki, amikor kiáltott az Istenhez segítségért, de Jézus korára ez a segélykiáltás az Isten előtt degradálódott egy éjenző szóvá. Már senki nem emlékezett arra, hogy mit jelent ez. Az eredeti jelentése ennek a szónak már elfelejtődött. Már csak az öröm szavává vált, vagy az öröm szavát értették rajta. És ennél a pontnál fogott meg engem Isten második résznél nagyon. Hogy testvérek, hát nem erről szól Jézusnak az útja. Hogy ami elveszítette eredeti jelentését, amit már elfelejtettek, hogy kellene, az ő benne helyreálljon. Nem egyszerűen helyreállítani egy szónak a jelentését. Rájönni arra, hogy a hozsanna az valójában segélykiáltás az Istenhez. Hanem az, hogy ami elromlott a bűnesetben, az Istennel való kapcsolat. Már senki nem emlékszik arra, hogy milyen volt az Édenben lenni az Istennel harmonikus, töretlen kapcsolatban. Az Isten jelenlétében ott állni bűn nélkül, minden nyomorúság nélkül. Már senki nem tudja ezt saját tapasztalatból. És jön Jézus, és azért jön, hogy ezt helyreállítsa, amit már régen elfelejtett mindenki. És számomra ez a hozsánna most, 2026 virágvasárnapján ezt jelenti, hogy amikor kimondjuk, akkor jusson eszünkbe, hogy Jézus ezért jött, hogy helyreállítsa azt, amit mi beszélünk, amit mi teszünk, de el van rontva úgy, ahogy van, és távol van attól, ami az eredeti volt. Ő azért jött, hogy ezt helyreállítsa. És azzal, hogy ő végigmegy ezen az úton, hogy nem áll meg ott virágvasárnapon, hanem végigmegy az utolsó vacsorán át, egészen a keresztig, és aztán az üres sírig, az azt jelenti, hogy minden megtörtént azért, hogy ez a helyreállás mindenki számára elérhető legyen. És az már rajtam múlik, hogy élek-e vele, hogy elfogadom-e, hogy ami eltért az eredetitől az én életemben, abban engedem-e, hogy Jézus megjelenjen, munkálkodjon és helyreállást hozzon. És drága testvérek, ez a másik nagy üzenete számomra, ennek a virágvasárnapi nagyon jól ismert történetnek. Nem tudom, titeket mi ragadott meg ebből a történetből. Talán a megszokás? Talán az, hogy ismerjük a kellékeket? Talán az, hogy most újdonság volt, hogy nem csak eljöttünk az Isten tiszteletre, és meghallgattuk a történetet az igéből, hanem hoztunk mi magunk is virágot. Talán az, hogy úgy lehetett csak oda tenni a vázát, hogy le kellett térdelni a kereszt előtt. Talán az, hogy Adventben is előfordul az az ige, és mi nem is emlékeztünk rá. Elkezdődött a nagy hét, drága testvérek. Azzal, hogy beköszöntött a vasárnap, elkezdődött a nagy hét. Jézus szenvedése, passiója, kereszthalála, ami a feltámadás felé mutat, annak a hete, annak az igéi most nap mint nap elénk jönnek. Vajon mit kezdünk vele? Vajon lehet ez a mostani nagy hét Istennek egy olyan cselekedete, amikor megragadhat minket? Talán először, vagy talán újra? Kérdőjelet érezhettetek a hangomban. Tulajdonképpen ezzel a kérdőjellel szeretném lezárni az ige hirdetést. Hogyan indulsz a nagy hétre, drága testvérem? Milyen az életed most, 2026 nagy hetének kezdetén? Hova érkezik Jézus most? Személyesen a te életedben. Mi minden fog történni veled ezekben a napokban? Hogy Jézus cselekedni akar, hiszen az, amit ő megtett egykor ott, Jeruzsálemben, annak óriási jelentősége volt, élet-halál kérdés volt az, ami történt, vajon annak most a kapcsolópontja a te életedhez, éppen ahhoz az élethelyzethez, amiben vagy, hitbeli állapotodat, egyéb állapotodat tekintve, mit fog jelenteni? Arra hívlak benneteket, hogy csendesedjünk most el. És a csendben mindenki magában elmondhatja az Úrnak azt, ami a szívén van. Így csendesedjünk el, egy kis zenét szeretnénk kérni hozzá. Testvérek, szeretném hirdetni az előttünk álló alkalmakat. Kedden a szokás szerint, amit Kisvárdán szokás, ökumenikus keresztút lesz. 16:30 a római katolikus templomtól fog indulni, itt a mi templomunk előtt is elhalad, és a temetőben a kápolnánál fog véget érni. Ugye egy-egy állomásnál passiótörténet, egy-egy igéi hangoznak el, és közben pedig éneklés van. Ha valaki ezen szívesen részt vesz, azt várjuk szeretettel, akár az egészre, akár pedig részben is be lehet kapcsolódni. Kedden 18 órakor női kör lesz, erre is várjuk szeretettel a testvéreket a kisházba. Csütörtökön nem lesz bibliaóra, helyette viszont nagypénteken, délelőtt 10 órakor passiói istentiszteletet tartunk. Köszönöm a testvéreknek, hogy vállaltak igeolvasást. Szeretném majd az istentisztelet után megbeszélni, hogy akkor ki melyik igét fogja olvasni a passiói istentiszteletem. Húsvét vasárnap pedig 10 órakor ünnepi istentiszteletet tartunk úrvacsorával, erre is várjuk szeretettel a testvéreket. Szeretném kérni a testvérek imádságait, ugyanis jövő héten, hétfőtől csütörtökig esténként a nyíregyházi gyülekezetben nagyheti sorozat keretében fogok szolgálni. János evangéliumának a útmutatóbeli kijelölt napi ige szakaszai alapján. Kérem szépen az imádságot is a testvérektől, illetve ha valaki a testvérek közül szeretne erre eljönni, akkor jelezheti, és akkor megbeszélhetjük, és el lehet kísérni. A hirdetésekből, ami még fontos, ugye előttünk van az új hónap, az április hónap, elkészült az áprilisi alkalmakról a kis szórólap, bátran vigyünk belőle magunknak, vagy ha van olyan, akit szeretnénk hívni a gyülekezetbe, akkor őt is bátran megszólíthatjuk. Az éves program is megtalálható a Fali Újságon is, interneten is, ugye ahhoz kapcsolódóan egy változás van, amit már a érintettekkel beszéltem, hogy a konfis tábor változott a korábban tervezethez képest. Április 9-én és 10-én fogjuk tartani, és nem megyünk el, hanem itt leszünk, Kisvárdán, illetve Nyírteleken lesz az alkalom. A többi alkalomról tájékozódhatunk a bulletinben, illetve az adó 1%-kal kapcsolatos információk is benne vannak. Ha valaki teheti és rendelkezik gyülekezetünk vagy egyházunk javára, azt köszönettel fogadjuk a testvérektől. Isten áldása legyen a hirdetéseken, életünkön, Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. És most a 283-as ének harmadik versét énekeljük. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk Istenünk, aki szent háromság egyigaz Isten vagy. Áldunk és magasztalunk téged, mint mennyei atyánkat, aki kegyelemmel és szeretettel fordulsz felénk. Áldunk és magasztalunk téged, Jézus Krisztust, az Isten egyszülött fiát, ami megváltónkat, aki életedet adtad váltságul miértünk. És áldunk és magasztalunk téged, Szentlélek Isten, akinek munkája által szívünk az Úré lehet, és aki megtartasz minket a Krisztusban való hitben. Urunk, köszönjük neked azt, hogy jöhetünk eléd imádságban, embertársainkért könyörögve, és szeretnénk először is eléd hozni azokat a testvéreinket, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, olyan terheket hordoznak, amiket nagyon nehéz elviselniük, akár testi, akár lelki, akár őket, akár a szerettüket érintő teherről van szó. Urunk, így imádkozunk a gyászolókért, a betegekért, a bajban lévőkért, az elesettekért és a reményvesztettekért. És így imádkozunk, Urunk, azért a családért is, akik most kaptak olyan hírt, hogy közeli hozzátartozójuk, a nagymama kórházba került, és lehet, hogy már nagyon rövid ideje van hátra itt a földi életben. Kérünk, Urunk, hogy légy ezzel a testvérünkkel, te ragadd meg az ő szívét, és te add, hogy úgy mehessen el, ha itt az idő ebből a földi életből, hogy hozzád érkezhessen meg, és te légy a családtagokkal is, akik érte aggódnak, te légy azokkal, akik ilyen nehéz helyzetben lévő emberek mellett ott vannak és szolgálnak. Kérünk, Urunk, add, hogy minden nehézség hozzád vigyen közelebb bennünket. És így imádkozunk, Urunk, szeretteinkért, barátainkért, munkatársainkért, szomszédainkért is. Köszönjük azt, hogy sokszor tapasztaljuk azt, hogy akikért imádkozunk, azokat te hogyan ragadod meg, és hogyan kezdesz el az ő életükben munkálkodni, és ezt kérjük ezután is az ő számukra. És köszönjük neked, Urunk, azért, hogy azt, hogy a családokért is imádkozhatunk, a kicsinyekért és nagyokért, a kapcsolatokért, a helyzetekért. Kérünk, Urunk, add, hogy a családi életünk hadd tükrözhesse azt, a te jó rendedet, amit te nekünk szántál. És Urunk, imádkozunk gyülekezetünkért is. Köszönjük neked, hogy neked van néped, egyházad, vannak gyülekezetek szerte a világon és itt Kisvárdán is. Köszönjük neked azt a gyülekezetet, azt a közösséget, akiknek a tagjaival együtt dicsőíthetünk téged, és arra kérünk, hogy te add, hogy valóban, amikor énekelünk, akkor igaz legyen a mi életünkben mindaz, ami megfogalmazódik az énekekben, és hogy amikor együtt vagyunk a te jelenlétedben, akkor valóban megtörténhessen mindaz, ami szívünkben és közöttünk is, amit te akarsz elvégezni. Urunk, így adunk hálát a testvérekért, a gyülekezeti tagokért is, akikkel már régóta ismerhetjük egymást, és azokért is, akik nemrég érkeztek meg a gyülekezet körébe, légy velük, légy velünk ezután is. És Urunk, köszönjük, hogy eléd hozhatjuk az előttünk levő helyzeteket, eléd hozhatjuk a konfirmandusainkat és a konfirmandus tábort, eléd hozhatjuk a nagyheti ünnepeket és szolgálatokat, és eléd hozhatjuk azokat a technikai dolgokat, amik sokszor olyan sok nehézséget jelentenek abban, hogy a te evangéliumod eljusson szívekig. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy nem kell aggodalommal tekintenünk dolgokra, hanem a te kezedre bízhatunk mindent. És így bízhatjuk a te kezedre nyírteleki és görögszállási testvéreinket is, így bízhatjuk a te kezedre egyházunkat, egyházkerületünket, egyházmegyénket, de minden egyéb szolgálatot is, és minden olyan helyet, ahol a te nevedben szólalnak meg szolgálattevők. És Urunk, köszönjük neked, hogy imádkozhatunk a világért, olyan szomorú a szívünk, hiszen annyi nyomorúság, fájdalom, békétlenség van körülöttünk, annyi ember szenved a szeretetlenség, a gyűlölet miatt. Kérünk, Urunk, hogy te vigasztald az embereket, és te add, hogy a megbékélés, a helyreállás felé lehessenek elindulások. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindent rád bízhatunk, és a tőled tanult imádságban atyaként szólíthatunk meg téged. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és énekeljük záró énekként a 189-es számú éneket. Thank you. Hozsánna tehát azt jelenti, hogy segíts meg, ments meg. Így áll előttünk most a hét igéjeként, Máté 21.9-ből. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Áldott hetet kívánok a testvéreknek, és akkor szeretettel várjuk az alkalmakra a testvéreket. Erős vár a mi Istenünk. Erős vár a mi Istenünk.